3-4-8-a. A következő percekben Afrikával foglalkozunk, majd konfederációt hoz létre Niger, Mali és Burkina Faso, de vajon miért döntöttek így a katonai vezetők, és ez a konfederáció ez miről szólhat? Kérdezem professzor dr. Taros Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem politika, tudomány és nemzetközi tanulmányok tanszékének egyetemi tanárát, az Afrika Kutatóközpont vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát július 6-án ugye került sor néhány nappal ezelőtt valójában ennek a konfederációnak a csúcs találkozójára, az első csúcs találkozójára, de ez nem egy mostani a légből kapott történet, mert 2023. szeptemberében Bamako-ban ez a három ország már valójában egy kollektív védelemre fókuszáló kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írt alá. Igazából megjelölték azt többek között már akkor, hogy a terrorizmus elleni harc lesz az egyik legfontosabb célkitűzésük, a dzsihadisták elleni fellépés, és igazából visszaszorítása, ahogy ők fogalmaztak, a neokolonializmusnak. És valójában ez a konfederáció, hogyha magában a fogalomba beletekintünk, akkor ez szuverén államok együttműködését jelenti, egyfajta valójában államszövetséget, nem pedig szövetségi államot, ez egy nagyon lényeges különbség. Államok hozzák ugye ezt létre, és ténylegesen egy államok hát között létrejött szervezetről beszélünk, ráadásul úgy, hogy nem Új-Keleti a Száhel övezetben az ilyen típusú szövetségkötés. Meg kell említenünk majd, gondolom, ahogy beszélgetünk tovább, egyrészt az ECOWAS, ugye ez a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége 1975-től, egy nagyon fontos regionális szervezet, amiből kilépnek egyébként ezek az államok, illetve az úgynevezett G5-öket, amiben még a három ország mellett Csád és Mauritánia szerepet vállalt. Tehát egy nagyon bonyolult képletet látunk, és ezzel a konfederációval tovább, azt gondolom én, tovább töredezik igazából a biztonsági helyzet ebben a térségben.
Miért töredezik ez tovább? Nem működik együtt ez a konfederáció, tehát Niger, Mali és Burkina Faso más országokkal?
Igen, pont ezt mondják, ugye itt a katonai huntákról beszélünk. 2021-ben először Máliban, aztán Burkina Faso-ban, 22-ben, Nigerben vagy Nigerben, 2023-ban került sor katonai puccsokra, és a katonai vezetők az elmondottak alapján, a célkitűzések mentén mondják azt, hogy igazából nem adja meg például számukra, országaik számára általuk vezetett katonai hunták által vezetett országokra, nem adja meg azokat a biztonsági kereteket, amelyeket ők szeretnének magukénak tudni. Tehát sem az ECOWAS nem tartják megfelelő erővel egyébként a térségben jelenlévő szervezetnek, sem a G5 Sahel. Tehát azt mondják, hogy ez a konfederáció fog akkor igazából majd segítséget nyújtani nekik. De az a baj, hogy nem biztos, hogy jól mérik fel. Sok szakértő kolléga egyébként kritizálja ezt az álláspontot, nem biztos, hogy jól mérik fel a helyzetüket. Hogy mondjam el, hogy hát ez a három ország tengeri kiárat nélkül van, tehát igazából elég nagy probléma a számukra, hogy a gazdasági fejlődéshez, ahhoz, hogy ténylegesen jobban bekötődjenek a globális és térségi gazdasági kereskedelmi folyamatokba, biztos, hogy szükséges lesz majd neki külön megállapodásokat kötni, hogyha a konfederációban bíznak hosszú távon. A többiekkel a térségben, ugyanis még egyszer nincs tengeri kijáratuk, tehát nem tudnak bekapcsolódni ezekbe a folyamatokba. Abszolút tengeri kijárat nélkül ténylegesen bent a kontinens belsejében találhatók, ebben a nagy makrorégióban belül találhatók, és nagyon rossz a bekötöttségük. Ezért biztos, hogy kell, hogy kössenek különböző díleket. Egyrészt a térségi szereplőkkel, másrészt egyébként a külső szereplőkkel.
Ezek a külső szereplők kik lehetnek? Európának van még ebben a térségben szava, vagy ez inkább amerikai érdekszféra, vagy amit láthatunk nagyon sokszor már mostanság, kínai érdekszféra?
Ez mind, akiket elmondott, mind fontos szereplő, egyrészt a három katonai hunta számára is, az egész térség számára is, és hogyha egy picit gyorsan végigvehetjük, akkor az egyik legfontosabb európai szereplő, amelyhez képest egyébként definiálják magukat ezek a katonai vezetések, az Franciaország. És ne felejtjük el, hogy volt gyarmatosítóról beszélünk, ráadásul egy olyanról, aki a gyarmatosítást követően a dekolonizáció folyamatában is nagyon szorosan a kezében tartott egyébként a volt gyarmati szálakat. Tehát nem csoda, hogy elhangzott sokszor az a kifejezés egyébként, hogy Afrika egyébként, mint kontinens, mint nagy makrorégió, de mégis ez a nyugat-afrikai zóna a franciák hátsó kertje igazából, hátsó udvara. Tehát egy ilyen ténylegesen egy olyan bekötött Franciaország számára fontos terület, amely mind gazdasági, katonai és tényleg politikai jelenléte okán Franciaországnak hosszú távon lényeges, még a dekolonizációt követően is. És ebből azért sokan nem kérnek, egyre inkább nem kérnek, nem csupán a katonai vezetések mondják ezt, hanem az ott élő emberek is azt mondják, hogy végre valahára most már tényleg legyenek függetlenek. Ott van például az a Franciaország által a mai napig kézben tartott frankzóna, ez a CFA frankzóna, amely nagyon markáns pénzügyi függelmet jelent egyébként Nyugat-Afrika szerte. Tehát én azt mondom, hogy Franciaország jelen van markánsan, bár egyre inkább kivonul katonai jelenlétét tekintve a térségből, és ott vannak a többiek. Egyfajta hatalmi vákum keletkezik mondjuk egy ilyen nemzetközi kapcsolati értelemben. Kína a 60-as évektől jelen van egyébként, és ugyan hangoztatja folyamatosan külpolitikájában a beneavatkozás elvét, de hát mégiscsak a Mali hadsereg kiképzésében azért jelentősen részt vettek az évtizedek során. Jelen vannak az oroszok, akik egyébként pontosan egy destabilizált helyzetben, akár ahhoz hozzájárulván használhatják ki még inkább mondjuk ezt a hatalmi vákumot, de ott van számos egyéb feltörekvő gazdaság. Törökország egyre inkább jelen van a kontinensen, ebben a térségben is, és tényleg ne feledkezzünk meg az Amerikai Egyesült Államokról, amelynek egyébként a térség ténylegesen nemzetbiztonsági, amerikai nemzetbiztonsági szempontból lényeges, visszaszorítandó egyébként a terrorizmust, és visszaszorítandó az ilyen értelemben terjedő instabilitásokat.
Vissza lehet egyáltalán szorítani a terrorizmust abban az értelemben, hogy nyilván ennek mindig van oka, ez igazából egy kórtünet, és ha nem működik jól a gazdaság egy országban, akkor mindig is lesznek szélsőségesek, és hát gondolom én a klímaváltozás sem tesz jót, főleg olyan országoknak, amelyeknek aztán tengeri kijáratok sincs. Lehet valamit katonaira kezdeni a terrorizmussal, vagy tényleg jobb lenne, ha minél jobb lenne az életszínvonal, és ez oldaná meg igazából a kérdést?
Nagyon, nagyon fontosabb kérdés, és tényleg az összetettségére világít a kérdése, és aminek a középpontjában én azt gondolom, hogy pontosan az állami sérülékenységek szerepelnek, és itt, ha körbe megyünk ebben a nagy Száhel övezetben, akkor pontosan ezeket az állami gyengeségeket, állami hiányosságokat, állami sérülékenységeket látjuk, tehát nem működik megfelelően a kormányzat, egyébként nem működik a gazdaság, nincs megfelelő konnektivitás, bekötöttség a különböző kereskedelmi, gazdasági és egyéb infrastruktúrális folyamatokba. Tehát tényleg nagyon sok hiányosságot látunk szerte a régióban. És ezt sok esetben egyébként ezek a szervezetek, ezek a terrorszervezetek, a dzsihadista szervezetek, hozzáteszem a Száhelövezetben, ténylegesen ebben az új századunkban, a 2000-es évek elejétől az Al-Qaida terrorszervezettel kapcsolatban álló dzsihadista csoportok garázdálkodását és tényleg térhódítását látjuk. Ezek között tényleg az egyik legfontosabb talán az Akimnak nevezett, ugye ez a Maghreb térségben lévő Al-Qaida fiók szervezet úgymond igazából, az észak-afrikai szárnya valójában így az Al-Qaidának. Tehát ténylegesen ezeket a hiányosságokat, ezeket a kormányzatlan tereket úgymond használják ki valójában ezek az extrém szervezetek, nyomulnak ezekbe be, és töltik ezeket ki. Óriási nehézséget okozva egyébként az egyébként sérülékenységekkel és gyengeségekkel birkozó kormányzatoknak. Tehát ezt kérdezi, hogy visszafordítani lehet-e, vagy mit lehet ezzel kezdeni, biztos, hogy csak összefogással lehet. És itt most ez a három ország azt mondta, hogy ők úgy akarnak összefogni katonai értelemben, hogy ezeket is próbálják visszaszorítani, annak érdekében, hogy a kormányzáson lehessen javítani, ezt ígérik ugyan, de hát a katonai huntáktól láttunk már sok ilyen ígéretet, és ezek nem valóra váltását. Tehát igazából az összefogás teljesen valós igényekre alapul, pláne úgy, hogy a külső térben a sok külső aktor sem tudott igazából segíteni mondjuk ezeknek a visszaszorításában, de hát pont azzal, hogy tovább töredeződik ez a biztonsági architektúra a térségben, és a szövetségi rendszerek valójában kapnak most egy nagy kérdőjelet, egyre bizonytalanabbá válik ennek a kérdésnek egyáltalán a normális felrakás és az arra adott válaszoknak a sokasága.
Hogyha gazdaságilag is nem is úgy működnek ezek az országok, de mondjuk ilyen alapdolgokban, mezőgazdaságban, állattenyésztésben tudnak értékelhető megélhetést nyújtani a helyieknek, vagy sokszor ez is ez sem működik, mert a klímaváltozás miatt is sok az elvándorló.
Igenis, meg nem is. Hogyha megnézzük ezeket az országokat, egyébként ténylegesen mondjuk a Száhel 5-öket, ilyen értelemben a G5-öt, Burkina Faso, Csád, Mali, Mauritánia és Niger tekintetében, akkor mindenhol látjuk azt, hogy tényleg a gazdasági tevékenységek meglehetősen gyengék. A korrupció, ugye a rossz kormányzásról nem beszéltünk, még csak utaltunk rá a gyengeségek okán. A rossz kormányzás ehhez sajnos nem fog pozitívan hozzátenni, hanem sőt elvesz inkább. Egyébként az emberi fejlettségindexét, az összes ilyen nemzetközi fontos indexet, ha nézzük, az Ibrahim indexet, az afrikai kormányzásról és egyedek, az mind azt fogja mutatni, hogy tényleg nagyon összetett problematikákat látunk. Tehát kérdezi, hogy miből élnek az emberek, éppen hogy élnek. A társadalom jelentős része egyébként ténylegesen szenved, a mindennapi megélhetés egy nagyon nagy kérdés. Az, hogy elvándoroljanak, hát ahhoz meg nincsenek erőforrásai. Tehát a lehetőségét biztos nem szabad kizárni annak, hogy az itt élő emberek azt fontolgatják, hogy elvándorolnak a térségből, de nem tudják ezt megtenni. Nincsenek hozzá erőforrásai, se pénzügyi, se egyéb értelemben. Ha elmennek mondjuk egy konfliktusosabb területről, akkor országaikon belül lesznek saját belső menekültek, vagy egyébként a szomszédos országok egyikében próbálnak mondjuk ilyen értelemben biztonságot találni. Tehát nem igazán látható az, hogy ténylegesen mondjuk akár Európa irányában hatalmas tömegekben indulnának meg, mert egyszerűen nincsen lehetőségük. De nem szabad kizárnunk annak a problematikáját, sőt, az Európai Unió számára ez borzasztó lényeges kérdés. Egyébként összefog az összes többi nyugati és globális északból érkező hatalommal, illetve közép mondjuk hatalommal, az, hogy ténylegesen hogyan lehet segíteni az itt élőket annak érdekében, hogy jobb körülmények között egyébként saját otthonaikban találják meg a számításaikat. Nagyon összetett a problematika, nem látszik ennek egyébként a kimenete, sokkal inkább látszanak a veszélyek, és még egyszer az, amivel kezdtem, hogy egyszerűen szignifikánsan, láthatóan a biztonsági helyzet romlik, ezzel a konfederációval is egyébként tovább töredezik a biztonsági architektúra a térségben.
Professzor dr. Tarosi Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, az Afrika Kutatóközpont vezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra!
Viszont kívánom, én is köszönöm szépen!